Reménység hangja. A hetednapi adventista egyház vallási félórája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A műsorvezetőt Szabóné Nagy Szilviát hallják. Mai műsorunkban többek között szó lesz az egészségünk védelméről, arról, hogy mit tehetünk lelki sebeinkkel, és egy felejthetetlen történetet hallgathatnak meg egy hangszerrel kapcsolatban. Műsorunk végén természetesen lesz játék is, ezért készítsenek elő íróeszközt, hogy elérhetőségeinket feljegyezhessék. Kellemes időtöltést kívánok ebben a fél órában. Egy kisvárosban jártunk, nevezetesen Pécelen, ahol kellemes zöld övezetben nyugodt körülmények között működik egyházunk felsőoktatási intézménye. Dr. Hangyás Lászlóval, az Adventista Teológiai Főiskola főigazgatójával beszélgettünk.
Az Adventista Teológiai Főiskola jogelődje, amely Adventista Lelkészképző Szeminárium volt, 1948-ban Budapesten alakult. Ez az intézmény később átalakult, 1967-től a Szabad Egyházak Tanácsa Lelkészképző Intézete lett, majd 1990-től, amikor Pécerre költöztünk, illetve 1998-ban egész pontosan, de a rendszerváltozás után nevünk is megváltozott, és Adventista Teológia Főiskola lettünk. Végül 1998-tól Pécelen működünk, mint akkreditált intézmény.
Mit jelent ez, hogy akkreditált?
Az akkreditáció két dolgot jelent, egyrészt egy állami akkreditációt, másrészt pedig egyházit. Ami azt jelenti, hogy mind a magyar oktatási törvényeknek, sőt most már lehet azt mondani, hogy az Európai Unió oktatási törvényeinek is megfelelünk, ugyanakkor az egyház belső törvényeinek is.
Mi a célja ennek az intézménynek?
A nevünkben benne van a célunk, hogy teológiai főiskola, tehát az alapvető törzsanyag, amit tanítunk, teológia. De ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy akik a teológia mellett például érdeklődnek a pszichológia vagy a szociológia után, vagy más gyakorlati tárgyak után, ne jelentkeznének ide a főiskolára.
Kik tanulhatnak itt, és milyen képesítést szerezhetnek?
Mi úgy tekintjük magunkat, mint teljesen nyitott főiskolát, amely azt jelenti, hogy egyrészt van egy nappali tagozatunk, amely elsősorban olyan személyeket várunk, akik szeretnének lelkészek lenni. Van emellett egy levelező tagozatunk, mind a kettőnél a fő tanítási irány a teológia, de a levelező tagozatos hallgatóinkat szeretnénk úgynevezett szakirányú képzésben is részesíteni, tehát például ifjúsági segítő, azután lelki pásztori munkatárs vagy katekéta szakirányú képzést is adunk. A képzési idő összesen 8 fél év, és főiskolai diplomát tudunk adni a végén.
Melyek a főbb tantárgyak, amiket tanítotok ezen a főiskolán?
A tantárgyainkat 4 nagy csoportra szoktuk osztani. Az első csoportba tartoznak a biblikumok, ide az ószövetségi tudományterületéhez tartozó tárgyak és az újszövetségi tudományterületéhez tartozók. Második helyen az egyháztörténelmet lehetne megemlíteni, amelyben mind a hazai, mind a nemzetközi egyháztörténete benne van. A harmadik csoportba soroljuk az úgynevezett rendszeres teológiát, a szisztematikát, amely a keresztény tanítás rendszerezett ismeretét adja. Végül pedig a negyedik csoportba úgynevezett gyakorlati teológiai tárgyakat, köztük a missziológiát, himnológiát, hermeneutikát tanítunk, vagy homiletikát, tehát minden olyan gyakorlati tárgyat, amely lelkipásztorok számára, illetve lelkipásztori munkatársak számára nagyon fontos lehet.
Szeretném még megkérdezni, az idén lehet-e jelentkezni erre a főiskolára?
Igen, még van lehetőség, hogy jelentkezzenek. Május 31-dik a jelentkezési határidő.
És mik a felvételi követelmények?
Néhány egyszerű dolog. Érettségi bizonyítvány. Szeretnénk, hogyha az átlag eredmény legalább 3,7 lenne. Emellett van egy szóbeli vizsgánk, ami azt jelenti, hogy a Biblia 66 könyvéből 2 könyvet választottunk ki, egyet az Ószövetségi részből, Mózes első könyvét, egyet az Újszövetségből, Márk evangéliumát, ezeknek a tartalmi ismerete szükséges. A szóbeli részhez viszont Ellen White Jézus élete című könyvéből egy néhány kijelölt fejezet. ezeknek az ismerete szükséges a beszélgetéshez. Szeretném ezt az alkalmat megragadni arra, hogy minden fiatalt bátorítsak, aki érdeklődik a Biblia ismerete iránt elsősorban, vagy a kereszténység iránt, vagy a teológia iránt, hogy jöjjön ide ki hozzánk Pécelre, gyönyörű környezetbe, csendes, békés helyen, nyugodt körülmények között tanulhatja és ismerheti meg a Bibliát.
Az egészség mindannyiunk számára fontos. Van egy nagyon egyszerű és ősrégi gyógyszer, aminek rendszeres felhasználásával sok problémát megelőzhetünk, és jól karban tarthatjuk egészségünket. Hogy mi is ez, erről beszél Sósné Jeszták Andrea egészségnevelő.
Bizonyára mindannyian tudják, hogy milyen alapvető szerepe van a víznek testünk egészségének fenntartásában, hogy a víz külső és belső használata egyaránt fontos. Hiszen testünk nagyon nagy százaléka víz. Testsúlyunk körülbelül 50-70%-a. Testünk minden funkciójához szükséges, minden szövet, szerv és szervrendszer folyadékközegben működik. Víz nélkül nem tudnánk nyelni, pislantani, de beszélni sem. Ha a testet korlátozott mennyiségű vízzel kényszerítjük működésre, az olyan, mintha egy pohár vízben szeretnénk elmosogatni ebéd után. A legtöbb ember azonban mégsem iszik elegendő vizet. Testünk átlagosan naponta 2,5 liter vizet veszít, a vizelet kiválasztásával 1,5 litert, a tüdőn keresztül 1/4 litert, és a székleten keresztül is 1/4 litert. Mennyi vízre van tehát szükségünk? Éppen annyira, amennyi a veszteséget ellensúlyozza. Már láttuk, hogy a napi veszteség 2,5 liter. A naponta elfogyasztott étellel körülbelül 1 liternyi vizet fogyasztunk el. Ezen étel emésztése és hasznosítása közben még 1/4 liter keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a víz egyensúlyának fenntartásához naponta legalább 1 és 1/4 liter vizet kellene innunk. De a legbiztonságosabb, ha ennél még többet is megiszunk. Szomjúságunk kielégítése körülbelül csak vízszükségletünk 2/3-át fedezi. A fennmaradó 1/3 részt csak erőltetett ivással lehet magunkhoz venni. A vízelégtelenség azonban megzavarja a hőmérséklet szabályozó mechanizmusunkat, és megemeli a testhőmérsékletet. A legtöbb fáradtságérzetet elegendő víz ivásával meg lehetne előzni. A víz teljesítményre gyakorolt hatását a Monteverestre vezetett első expedíció alkalmával bizonyították. Sir Edmund Hillary sikerének kulcsa titkos fegyverében volt. Emberei elemmel működtetett jégolvasztót vittek magukkal, és naponta 2,5-3,5 liter vizet ittak meg. Milyen hatással van tehát ránk a víz? Növeli az energiánkat, kitartásunkat, segít leküzdeni a fertőzéseket, csökkenti a vesekövek kialakulásának kockázatát, csökkenti az ingerlékenységet, segít tisztában és gyorsabban gondolkodni, és segít a fogyásban is. Sok ember viszont meglepő módon nem szereti a vizet. Az emberek átlagosan több üdítőitalt és alkoholt isznak, mint vizet. A tej és a kávé nem sokkal van lemaradva e mögött. A víz pontosan az a dolog, ami a test működéséhez a legjobban szükséges. Ez számunkra a tökéletes ital. Amit tehát megtehetünk, néhány tanács. Kezdjük minden reggel 1,5 liter vízzel. A szoba hőmérsékletű víz a legjobb. Segít abban, hogy magasabb fokozatra kapcsoljunk. Szokjuk meg, hogy étkezések alatt nem iszunk. Ne ígyunk étkezések előtt 15 perccel, és étkezések után 1 órával, máskülönben az emésztésünk lelassul. Reggeli és ebéd között fogyasszunk el még 1,5 liter vizet, aztán a délután folyamán 1 újabb 1,5 litert, és még lefekvés előtt 2 órával még 1,5 litert, és így már is megvan a napi mennyiség. Meleg napokon viszont ígyunk többet. A szomjúság nem utal megfelelően a valós vízszükségletünkre. Legalább 1/3-dal több vizet kell innunk, mint ami szomjunkat oltja. Jó jelzése lehet annak, hogy megfelelő mennyiségű vizet iszunk, ha vizeletünk tiszta színű. Próbálják ki önök is!
Sokszor megbántanak minket, és mi talán még annál is többször megbántódunk. Hogyan találhatunk gyógyulást lelki sebeinkre? Hallgassuk meg Várhelyi Zoltán lelkész gondolatait.
Az ember társas lény. Úgy lettünk megteremtve, hogy szükségünk van kapcsolatokra, emberi közelségre. Kell valaki, akivel megoszthatjuk örömünket, bánatunkat, aggodalmainkat, félelmeinket, álmainkat, vágyainkat. Szükségünk van egy társa, aki együtt érez velünk, de aki bírhatja mi barátságunkat is. Barátságok nem csak születnek, hanem meg is halnak, sajnos. Megromlott kapcsolataink mögött önhibánk, partnerünk, vagy éppen mindkettőnk hibája áll. Partnerünkkel szemben tanúsított magatartásunkat jó vagy rossz irányban befolyásolhatja környezetünk is. Sajnos az életben gyakran szembesülünk bántásokkal, sértésekkel. Gyakran igazságtalanok velünk szemben az emberek. Az okoz viszályt családok, emberek életében, hogy nem tudják kezelni az őket ért sérelmeket. Tényleg, hogyan találhatunk gyógyulást lelki sebeinkre? Mielőtt válaszolnék az imént feltett kérdésre, szeretnék beszélni egy különleges kapcsolatról. Ez egy tiszta, kétoldalú kapcsolat az ember és Isten között. Ő az, aki megtanít bennünket feldolgozni, kezelni lelki problémáinkat. Előbb azonban meg kell hallanunk hívását. Máté evangéliumán keresztül így szól hozzánk Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Ha rossz viszonyban vagyunk fele barátunkkal, ez kihat életünk minden területére, családi életünkre, egészségünkre, munkahelyi teljesítményünkre, pihenésünkre, kikapcsolódásunkra. Ez fáradtságot, terhet jelent, amelyet nem vagyunk képesek hosszú időn keresztül egyedül cipelni. Szükségünk van Istenre, aki kész levenni mindezt a vállainkról. De mi a mi részünk? A következőkben felsorolok néhány tényezőt, amelyek segítségével kezelni tudjuk a sérelmek okozta sebeinket. Ilyen seb lehet a harag, amikor az ember képtelen megbocsátani. Ne féljünk bevallani érzéseinket. A Biblia ezt tanácsolja. Aki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az, és aki szól gyalázatot, bolond az. A harag csupán egy tünet, és nem a probléma gyökere. Éppen ezért ne legyen lelkiismeret furdalásunk az érzésünk miatt. Gyakran letagadjuk, hogy haragszunk a másikra. Ezt mondjuk, ó, én nem haragszok rá, csak nem tudom elviselni a jelenlétét. A Biblia azt mondja, ne fedezzük el, ne tagadjuk le, mert ez csak bonyolítja a helyzetet. Ha világossá válnak az érzéseink, akkor tudunk csak tovább lépni a gyógyulás terén. Vizsgáljuk meg azt az utat, amely a haraghoz vezetett. Isten erre a vizsgálatra hívta a bűneset után az első emberpárt. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondanéki, hol vagy? Kérdezzük meg önmagunktól, miért vagyok én mérges? Mi történt, ami kiváltotta bennem a sérelmet? Hol vagyok én jelenleg? Értékeljük át a szituációt. Ne ítéljük el a másik embert csak azért, mert durva volt velünk. A Szentírás a következőket írja. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. A sérelmeink kezelésének egy hatásos formája, ha megpróbáljuk a másik ember szemszögéből nézni a dolgot. Egy indián közmondás szerint, ne ítélj meg egy embert addig, amíg nem teszel meg egy mérföldet a mokaszínjában. Vagyis képzeljük bele magunkat a másik helyzetébe. Ez sok esetben segítséget nyújt, hogy túltegyük magunkat az elszenvedett bántásokért. Képzeljük el, hogyan tudnánk intelligens módon kezelni a haragot. Pál apostol is erre ösztönöz. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Amikor haragszunk valakire, vagy fájdalmat okoznak az elszenvedett igazságtalanságok, menjünk vissza képzeletben addig a pontig, ahol még nem éreztünk haragot, ahol még tudtunk nyitottak és együttérzőek lenni a másik emberrel szemben. Ez segít abban, hogy időt nyerjünk, amíg lecsendesedünk. Végül az utolsó lépésként osszuk meg gondolatainkat. Sokszor az a legjobb a sérelmek kezelésében, ha nem teszünk semmit. Vagyis ha alszunk rá egyet. Rádöbbenünk, hogy nem is olyan fontos, és érdemesebb elfelejteni. Isten is kész elfelejteni vétkeinket. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Azért fájnak a mások által okozott sebek, mert feljegyezzük az emberek ellenünk elkövetett vétkét. Viszont ha ezek helyett a velük eltöltött boldog perceket jegyeznénk fel, sokkal örömtelibb lenne életünk.
Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Varga Tibort és Szabó Lászlót. Egy különleges élményt éltetek át Istennel. László, hogy is kezdődött?
Budapesten kőbányán egy új gyülekezet jött létre, és szerettük volna az Isten tiszteletet szépé tenni. Elgondolkoztunk egy keddi napon, hogy mit is lehetne ennek érdekében tenni. Megfogalmazódott bennünk, hogy kell egy billentyűs hangszer és egy zenész is hozzá. Na de honnan is ki legyen az? Volt a kérdés. Ekkor gondoltunk Tiborra, aki egy bibliaklubunkba járt korábban, és tudtuk róla azt, hogy zenészként dolgozott. Őt hívtuk fel, hogy ő vállalná a zenélést.
Tibor, te mit mondtál erre a megkeresésre?
Én annyit mondtam, csak ha lesz hangszer, jövök.
Éreztem, hogy Tibor vállalása tényleg komoly. Ezután megkértem, hogy keressen egy jó hangszert, ő ért ehhez. Fél óra múlva már hívott is, hogy talált egy szintetizátort.
Találtam egy nagyon-nagyon szép, nagyon gyönyörű és nagyon drága hangszert, 300.000 forint értékben volt, és az igazság, hogy olcsó hangszerrel teljesen feleslegesnek ugrani, Istennek zenélni.
Örültem, amikor hallottam, hogy talált valamit, azonban sokkolt az ára. Próbáltam alkudozni, hogy hát ha olcsóbbat is tudnánk találni, azonban ő nem hajlott erre. Úgyhogy megegyeztünk abban, hogy ő készül a zenéléssel, én pedig megpróbálok a hangszer megszerzés érdekében lépéseket tenni. Azonban hiába törtem a fejem, csak nem találtam semmilyen megoldást a szintetizátor megvásárlására. Végül rábíztam a jó Istenre ezt a problémát. Másnap egy ismerősöm hívott, segítséget kért tőlem. Nehéz élethelyzetbe került, és bár nem tagja a gyülekezetünknek, kérte, hogy imádkozzam bele, és olvassak neki a Bibliából. Ezt szívesen meg is tettem. A végén még beszélgettünk egy picit, és többek között a munkámról is kérdezett. Ekkor beszéltem neki a terveinkről, hogy szeretnénk egy ilyen orgonát vásárolni, hogy szebbé tegyük az Isten tiszteletet. És jól teszi, hogy ha ő is el fog jönni majd az Isten tiszteletre, biztosan vonzónak tartja annak a légkörét. Rámézett és megkérdezte, hogy milyen hangszert szeretnénk venni, és mennyibe kerül. Ekkor elmondtam, hogy mennyibe kerül a hangszer, és akkor nagyon komolyan azt mondta, Laci, gyere be holnap Budapestre, megveszem nektek az elektromos orgonát. Alig akartam hírni a fülemnek. Mondtam neki, hogy ne tegye, hisz adóssága is vannak. Erre azonban azt felelte, de szeretném megvásárolni azt, úgy érzem, ennyivel tartozom a Jóistennek.
Csütörtök reggel, gondolom, első utad akkor Budapestre vezetett.
Igen, igen, alig bírtunk aludni éjszaka. Másnap csütörtökön elmentünk Budapestre, és ráadásul olcsóban is kaptuk meg a hangszert, mint ahogy néztük, 288 ezer forintért tartozékokkal együtt, és ez szinte hihetetlen volt, ahogy a kezünkben volt a készülék, úgy örültünk neki. Fantasztikus volt azt látni, hogy kedden kigondoltuk, szerdán megvolt a szponzor, csütörtökön a kezünkben a hangszer. Fantasztikus, ahogyan a Jóisten kitervelte, kigondolta és lerendezte ezt.
Tibor, neked milyen volt a pénteki ébredésed, hiszen nálad volt az orgona?
Eléggé filmszerű, hogy úgy mondjam, azért mert csütörtökön pont akkor, amikor ezt a hangszert hazavittük, akkor pont aznap csütörtökön derült ki az, hogy elveszítettem a munkámat, és este gondolkodtam ezen az egészen, hogy hogy van az, hogy egyik oldalon hatalmas mínusz, a másikon viszont hatalmas plusz. Lényeg az, hogy pénteken reggel, amikor felébredtem, akkor az ágyam mellé tettem este a hangszert, és reggel úgy ébredtem, hogy először az egyik szem nyitottam ki, utána másikat, és egyszerűen nem hittem el.
Tudomásom szerint ezzel még nem volt vége, az amúgy is fantasztikus tapasztalatotoknak. Mit történt László ezután?
Péntek reggel felhívott a barátom, aki megvette ezt a hangszert, és azt mondta, kapaszkodj meg, Laci, az Isten 24 órán belül visszafizette nekem a hangszernek az árát. Kérdezem tőle, hogy mi is történt. Erre elmondta, hogy egy használt autót akart vásárolni részletre, és az előleget már 2 héttel korábban be is fizette. Miután megvette az orgonát, másnap, vagyis pénteken, reggel felhívta a kereskedője, hogy mehet az autóért. Elment, átvette az autót, aláírta a papírokat, megkapta a kulcsot, de a végén a kereskedő azt mondta, hogy mivel tovább kellett várni az autóra, mint gondolta, szeretne visszaadni valamennyit az árából. És így visszaszámolt a kezébe 290 ezer forintot a várakozás miatti kárpótlásként. Erre a barátom azt mondja, most ismét én tartozok 2000 forinttal az Istennek.
Tibor, te most ismerkedsz a Bibliával, nem vagy adventista. Úgy tudom, hogy neked is volt egy felajánlásod. Mi volt ez?
Én azt mondtam, hogy ha lesz ez a hangszer, és már ugye meg is van, akkor minden egyes olyan alkalommal, ahol lehetőség van valamilyen irányba visszaadni azt a hatalmas dolgot, hogy van a Jóistennek, akkor én minden alkalommal ott leszek.
Mit jelentett neked személyesen ez a történet, amit átéltetek?
Miután ez megtörtént, rengeteg emberrel beszéltem erről, és mondtam ezt a történetet, és az igazság, hogy láttam rajtuk, hogy mennyire egyszerűen nem akarják elhinni, majdnem azt mondhatnám, hogy ha nem velem történik, vagy velünk történik, én se hittem volna el. És tényleg függetlenül attól, hogy most hívők vagy nem hívők, számomra egyetlen dolog biztos, eddig is az volt, de ma már aztán 100%-osan biztos, hogy hát Isten létezik.
Azt hiszem, a ti történetetek számunkra is sokat jelentett. Azt kívánom, hogy továbbra is érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Most pedig, Tibor, kérlek, szólaltasd meg nekünk ezt az Istentől kapott ajándékot, hogy a hallgatók is élvezhessék azt.
Thank you.
Kedves hallgatóink, készítsenek elő íróeszközt, mert ma is a Biblia világába kalauzoljuk Önöket játékunk során. Kérdéseink Pál apostollal kapcsolatosak. Első kérdésünk, mi volt Pál apostol első neve? Segítségül elolvashatják Apostolok cselekedeteinek 13. fejezet 9. versét. Második kérdésünk, melyik szigeten marta meg Pál kezét egy vipera? Segít Önöknek, ha elolvassák Apostolok cselekedetének 28. fejezetéből az első 3 verset.
A műsor után ma is hívhatnak minket 15 óráig. A 06-28-455-254-es telefonszámon. SMS számunk 06-30-66-43-143. Valamint leveleikre is szívesen válaszolunk. Címünk 1245 Budapest, postafiók 1023. Önök a hetednapi adventista egyház félóráját hallották. Legközelebbi adásunkat május 13-án pénteken hallhatják. Tartsanak akkor is velünk.
Műsorunk végén Jézus szavaival búcsúzzunk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam.